Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Thank you. Szentek, szent életű emberek.
Szent László magyar király. Lengyelországban született 1046-ban, meghalt 1095. július 29-én. 49 évet élt. Prohászka Ottokár, a nagy magyar püspök írja. A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök. A magyar kar, a bátor szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem. Mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Ezáltal a jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet. 1046 körül született Lengyelországban, ahol édesapja, a későbbi első Béla magyar király 1060-tól 1063-ig uralkodott, tehát első Béla magyar király számkivetésben élt. Édesanyja, második Miciszláv lengyel király leánya, Ricséza, Nőágon második Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja Géza 1074 és 1077 között uralkodott. A lányok közül Zsófia egy német őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig a horvát király felesége lett. László 4 vagy 5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a legszebb éveit Biharvárában töltötte. Édesapjától az igazi vitézséget, lovagias lelkületet, édesanyjától pedig, aki kolostorban nevelkedett, a mélyen vallásos lelkületet örökölte. László 2-szer házasodott. Első felesége valószínű, hogy magyar leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz nagyherceg vette feleségül, majd özvegységre jutva a német ellenkirály leánya Adelheid lett a második felesége. A tőle született Piroska, Iréne leányát János bizánci császár vette feleségül. László király így szinte az összes szomszédokkal rokonságba került, köztük az akkori két hatalmas dinasztiával is, a némettel és a göröggel. Vitézségével először 22 éves korában a cserhalmi ütközetben tűnt ki, amikor egyedül 6 kunt vágott le és megszabadított egy elrabolt magyar leányt. Sok fennmaradt erdélyi templom freskó örökítette meg ezt az eseményt mind a mai napig. Gelencén, Bibarcfalván, Csíkszentmihályon és így tovább. Ezzel a tettével egyszerre megnyerte a nép bizalmát. Lelkesedtek érte. Ettől a perctől kezdve szőni kezdték alakja köré a legendák hosszú sorát, amely évszázadokkal a halála után is folytatódott. 1077-ben került a magyar trónra. 18 esztendeig volt Magyarország egyik legnagyobb királya. Míg Szent István király halála után trónörökös hiányában csak gyenge királyok uralkodtak, belháborúk dúltak, ellenséges betörésektől és pogány lázadásoktól szenvedett az ország, Szent László minden téren rendet teremtett. Az országba állandóan betörő kunokat ismételten leverte és végül letelepítette. A mai Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta, Zágrábban püspökséget alapított és templomot építetett. Magyarország határai egészen az Adriai tengerig terjedtek. Legnagyobb tette mégis a pogány magyarság végleges megnyerése volt a kereszténységnek. Ezzel megkoronázta térítő királyunk István király munkáját. Ő is püspökséget alapított, több monostort és csodálatos templomokat építetett. A keresztény tanítást nem csak hirdette, hanem ő maga meg is élte. Szerette Istenét, embertársai felé pedig igazságos, jogaikat védő volt. Nagy tiszteletben tartotta az apostoli, egyszent, katolikus anyaszentegyházat. Szigorú törvényeket volt kénytelen hozni a lopás, rablás ellen. Szigorú, de igazságos uralkodó, a lovagi erények mint a képe lett. Kortársai közül egy fejjel kiemelkedett, magas termete miatt, de erényeivel is. Ez volt az oka annak, hogy amikor az európai fejedelmek a Szentföldre fölszabadító sereget szerveztek, fővezérnek László királyt választották. Sajnos korai és hirtelen halála ezt megakadályozta. Közismert volt vendégszeretete. Nem egy királyi és fejedelmi ivadék talált menedéket udvarában. A magyar nemzet és az igaz egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor 7. Nagy Szent Gergely pápa engedélyével 1083-ban oltárra emelte a kegyes emlékezetű királyt, Szent Istvánt, azután Szent Imrét és Szent Gellértet. A Szent Jobb őrzésére megalapította a Berettyóvölgyi Szent Jobb apátságot. Szent javatásaival népének és magyar egyházának saját nemzetéből adott szenteket és követendő példaképeket. Alig 50 évesen, 1095-ben szélütés érte. A szentségekkel ellátva még 2 napig élt. Július 29-én halt meg. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később az általa olyan nagyon szeretett Nagyváradon helyezték nyugalomra. 3 esztendeig gyászolta őt az egész ország. Nagyváradi sírja népünk nemzeti zarándok helyévé vált. Tisztelete halála után hamarosan elterjedt, s mielőtt 3. Celesztin pápa 1192-ben szentjavatta volna, a nép ezt már jóval előtte megtette. Sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Egyre inkább megszokottá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, az ő oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot is. Szent László tisztelete még Szent István királyt is felülmúlta, írja Ince Dénes. A győri székesegyházban őrzött hermája, arcmásolata állítólag hűségesen ábrázolja. Nevéhez számos legenda fűződik. A tordai hasadék legendája, a Szent László pénzek legendája, és így tovább. Évszázadok zivataraiban a magyar nép sokszor kérte égi közben járását, különösen a törökök elleni küzdelmeiben.
Yeah. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megemeljük a kalapunkat és köszönjük, hogy dicsőséget szerzett Magyarországnak, és okot adott, hogy büszkék legyünk arra, hogy magyarok vagyunk, mondta Kapu Tibor űrutazásáról Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójában adott interjút, melyben úgy fogalmazott, mindannyian büszkék vagyunk, és erre jó okunk van, mert van egy kiváló ember, aki abban a fizikai és szellemi állapotban van, hogy egy nemzetközi csapat tagjaként ott lehet fent az űrben, és képviselhet bennünket, ahogyan ő mondta, 15 millió magyart. Orbán Viktor hozzátette, egyszer majd arról is érdemes lesz beszélni, hogy Magyarországnak az űriparban komoly képességei vannak. Azt gondoljuk, hogy csak a nagy országoknak van közük az űrhöz, hiszen ők tudnak fellőni űrhajókat, de ez nem így van. Rengeteg alkatrész, berendezés, kísérlet, sok minden kell ahhoz, hogy az űrben bármilyen tevékenységet lehessen végezni. És Magyarországon, most magáncégekről beszélek, komoly tudással rendelkező cégek vannak, amelyek különböző űrmissziókhoz adnak komoly szakmai, tudományos, szellemi hozzájárulást, és csinálnak is ebből üzletet. Az űrbiznisz Magyarország számára nem elérhetetlen terület, fejtette ki a miniszterelnök. A magyar sport egyetemes történetében a sport és a víz kifejezetten sikeres párost alkot, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára Győrben, a Víz, amit akartunk című konferencián, amelynek témája idén a sport, a gazdaság és a fenntarthatóság volt. Schmidt Ádám kifejtette, Magyarország a nyári olimpiák történetében 188 olimpiai aranyérmet szerzett. Ezek több mint 40%-át, 79-et vízhez köthető sportágakban. Kiemelte azt is, hogy a sportsikerek nem csak a sportolók képességein és munkáján múlnak, azokhoz szükség van kiváló sportszakemberekre, edzőkre, sporttudományos munkatársakra. Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar sportirányítás részéről fontos, hogy ezeknek a sportszakembereknek a képzése folyamatos legyen. Új bölcsödei épület készült el Nagyhegyesen. A beruházáshoz a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázatán 300 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el a Hajdú-Bihari település önkormányzata. Az új két csoportszobás épület 24 gyermek bölcsödei ellátásának biztosít modern, családias körülményeket. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. A lelki gyakorlat időpontja augusztus 4-től 8-áig tart, jelentkezni pedig a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehet. Nem tartja megfelelően átgondoltnak az egyedi kormánydöntésen alapuló állami támogatási rendszert az állami számvevőszék. Az ASZ jelentése alapján a rendszer komoly kockázatokat hordoz, és egyes esetekben valós költségvetési torzításokat is eredményezhet. A számvevőszék szerint komoly hiányosság, hogy a támogatási döntések előkészítésekor elmarad a nemzetgazdasági hatások vizsgálata. Megjelent a Magyar Nemzeti Bank részletes inflációs jelentése. A jegybank megerősítette, hogy az infláció csak 2027 elején érheti el tartósan a 3%-os jegybanki célt. Az idén 4,7% lehet a pénzromlás mértéke. Három kiemelt magyarországi közlekedésfejlesztési projektről tárgyalt Kínában az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a magyar-szerb határátkelők kapacitásának bővítéséről, a V0-ás vasúti körgyűrű építéséről, valamint a hazai elektromos autótöltőállomások hálózatának fejlesztéséről is egyeztetett. Erősíteni az oktatási hivatal ellenőrző funkcióját a belügyminiszter. A rendelet tervezet szerint többek között mesterpedagógus szaktanácsadókat rendelnének ki egy intézmény pedagógusa, igazgatója mellé. Módosítanák a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló rendeletet is. A szakállamtitkár pedig bejelentette, hogy mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegennyelvi felkészítő modulját. Végül az időjárásról. A zivatarok elvonulta után sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A hidegfronttal együtt a csapadék tevékenység zöme kelet felé helyeződött. Csak ott várható már zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az újrakezdésről beszélget Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2017. december 20-ai adásunk ismétlése.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tisztelt rádióhallgatók, Szűcs Laura, Szokoly Bettina és Perjési Levente, akik a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a Hitvalló mai szerkesztői. A mai témának, adásunkban az újrakezdést választottuk. Amikor még nem kezdtünk el róla gondolkodni, nem is éreztük azt, hogy ebből lehetne adást csinálni, de ahogy elkezdtünk róla gondolkodni, hogy hány oldalról lehet megközelíteni az újrakezdést, rájöttünk arra, hogy milyen sok területen ott van a mindennapjainkban, a civil életben és a lelki életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban egyaránt. És ami talán még fontosabb, hogy nagyon jótékony hatásai vannak az újrakezdésnek, és nagyon jó, ha valaki megtanulja ezt a képességet, hogy merjen és tudjon újrakezdeni az életében. Ezeket próbáljuk a mai alkalommal megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először arra lennék kíváncsi tőletek, hogy mondjatok példákat a polgári életből, a mindennapos életből, abból a környezetből, ami körülvesz bennünket, hogy hol találkozunk újrakezdésekkel.
A legelső ilyen példa, ami elég kézzelfogható, hogy a természet is végez egyfajta körforgást, váltakoznak az évszakok, regenerálódik sokszor, akkor ha nézzük az éveket, akkor a naptári év is mindig újra kezdődik, az egyházi év is, az iskolai tanév is mindenkinek egy újrakezdés, sokszor egy új lehetőség, valamilyen döntést meghozni, valamilyen irányba elmenni. A munkahelyen esetleg, hogyha magasabb pozícióba kerülünk, vagy munkahelyet váltunk, ezek is mind-mind változással járnak az életünkben. Egy költözés, lakóhelyváltás, ez is sokszor nehéz lehet az adott személyeknek. És ilyen például még a házasság, gyerekvállalás, ezek is elég gyakoriak az életünkben, és mind-mind óriási változást hoznak, és még az életmódváltás, esetleg valamilyen hitre térés, az Isten megtalálása, és talán a életünk szempontjából is ez a legfontosabb változás.
Látjuk, hogy senki tulajdonképpen nem tudja megúszni az életében azt, hogy ne kelljen egy csomó alkalommal újra kezdeni az életét, és hát azt is látjuk, hogy az emberek egyik fele ezeket úgy simábban veszi, vagy legalábbis ügyesebb ezen a területen, másoknak pedig komoly nehézségei vannak, vagy esetleg nem is sikerül ebből egy-két lépést jól megvalósítani. Olyan dologgal állunk tehát szemben, ami mindannyiunk életében fontos és elsajátítandó képesség, hogy tudjunk újrakezdeni. Fel is kellene valahogy készülni arra, hogy váratlan helyzetekre, mire odaérkezünk, kialakuljon bennünk az újrakezdésnek a szemlélete, képessége. És ez már valahogy átvezet minket a lelki életnek a területére, hiszen leginkább a lelki életben tudunk felkészülté válni arra, hogy a külső környezet változásait elviseljük, és azokon tovább tudjunk lépni. A lelki élet területén is van számtalan újrakezdés. Mikben tudunk ott újrakezdeni?
Hát ugye itt is nagyon sok mindenben megnyilvánul, például a gyónásban, vagy a megtérésben, vagy például akár egy olyan egyszerű dologban is, mint a bocsánatkérés, vagy annak az elnyerése, ugyanis ez is nagyon sok munkát és energiát igényel, hogy az ember úgymond helyre tudja hozni azt, amit elkövetett, illetve még a tanúságtétel is ilyen.
Egy kicsit próbáljuk meg ezeket a lelki életben való újrakezdéseket bővebben tárgyalni egy pár mondattal, hogy mondjuk egy gyónás az mennyiben jelent újrakezdést egy ember számára, ha az őszinte, mély, teljes, igazi?
Hát ugye a bűnök azok el lesznek törölve, és így tulajdonképpen az ember tiszta lappal indul Isten előtt.
Tehát, hogyha úgy át tudjuk élni a maga igazi mélységében, akkor egy nagy felszabadító élmény, meg egy nagy ilyen lehetőség. És nagyon érdekes, hogy ebben a világban senki nem mondhatja azt nekünk, mert nem tudjuk megvalósítani, hogy az a dolog, ami megtörtént, az tényleg úgy lenne, hogy többet nem számít. Mondjuk egymásnak, szeretetből, persze barátok, hogy ó, felejtsük el, meg fájtlat rá, meg nem érdekel, de azért mindig megmarad a tudatunkban, amit mondjuk ellenünk elkövettek, vagy mi elkövettünk mások ellen. Egyedül csak az Isten képes arra, aki a semmiből teremteni is tud, hogy őt is tud csinálni, hogy ami egyszer megtörtént, azt tulajdonképpen ilyen értelemben majdnem, hogy meg nem történté teszi. Tehát nem veszi figyelembe. Erre csak ő képes. És ez valóban ez egy nagyon nagy ajándék olyan embereknek, akik úgy érzik, hogy ők már ilyen reménytelen esetek, meg elromlott az életük, hogy ebben a világban senki nem mondhatja nekik, de az Isten üzenetét, ha elhiszik, akkor az egy tiszta lappal kezdés. Külön említettétek a megtérést. Az különbözik akkor a Szent Gyónástól? Miben állhat egy megtérés?
Meggyónni meg lehet anélkül is, hogy különösebb utána levő hatása lenne az életünkben. Tehát lehet, hogy valamit meggyónunk így tényleg rendszeresen, mert járunk és mert így tanították, de nincs mögötte megbánás, és esetleg ugyanúgy elkövetjük az adott bűnt, és ennek nincs értelme. És megtéréshez pedig nem feltétlenül szükséges gyónás. Egy fordulat az életünkben, valami, amit látunk, és úgy gondoljuk, hogy jobbá teheti az életünket, hogyha közelebb kerülünk jelen esetben a jó Istenhez, és ez nagyon fontos.
Tehát valahogy úgy is összegezhetnénk most így a Levi gondolatai után, hogy lehet rutinszerűen is élni lelki életet, anélkül, hogy valaki megtérne, valaki egész életét leéli úgy, hogy nincs egy személyes Isten kapcsolata például, csak olyan megtanult. Ugye elmondom az imákat, és én jó ember vagyok, de én most nem fogom mondjuk az oltári szentség előtt imádni az Istent, vagy nem akarok én hallgatni arra, hogy ő mit üzen nekem különösebben. És valóban lehet úgy megtérni, hogy nem kapcsolódik feltétlenül hozzá egy szentgyónás, hanem megérint egy mondat a Bibliából, ér egy Isten élmény, odalép egy embertárs, és azt is nagyon jól mondtad, hogy viszont utána már a kettő természetesen akkor jó, ha együtt halad párhuzamosan a továbbiakban. Mi volt még a szentgyónáson és a megtérésen kívül, amelyet a lelki életben való megújulásnak említettetek?
Hát ugye a bocsánatkérés.
Ez miben tud megújítani valakit, vagy miben jelenthet megújulást?
Magában a barátságban. Szóval, hogy egy ilyen nagyobb veszekedés, vagy akármi után, hogyha sikerül azt elérni, hogy tényleg a másik tiszta szívből megbocsásson, akkor sokkal erősebb is lehet az a barátság, mint előtte.
Pontosan, sőt szerintem valamilyen szinten törvényszerű is, hogy akik szimpatikusak egymásnak, és elindulnak a kölcsönös szimpátia útján, azok előbb-utóbb találkoznak majd egymás gyengeségeivel, hibáival, önzéseivel, és hát nagyon nem mindegy, hogy ezek milyen irányba mozdítják a kapcsolatot. A kapcsolatok egyik felénél ez végzetessé válik, tehát arra jönnek rá az emberek, hogy akkor nem egymásnak valók, másoknál pedig azt mondják, hogy több, ami összeköt bennünket, és föllemelkedünk ezen. És valóban egy bocsánat kérés ilyen értelemben teheti a kapcsolatot mélyebbé. De még ha a kapcsolatban nem is tekintünk rögtön a változásra, én magamban, aki bocsánatot tudtam kérni, és bocsánatot tudtam elfogadni, én számomra mindenképpen újrakezdés jelenthet ez a képesség, hogy ezt elsajátítottam, és nagyon sokat segíthet a jövőre nézve.
Személyes életemből is tudok erre példát, és szerintem minden embernek ez a legnehezebb, hogy tényleg félretenni azt, hogy engem megbántottak, hogy én vagyok a sértett, és ez lehet egy apró dolog is, de lehet egészen nagy is, amikor már esetleg szervekhez fordulunk ezzel kapcsolatban, és tényleg a mi lelkünk is megnyugszik akkor, hogyha ezt el tudjuk engedni, és tudjuk tényleg azt mondani, hogy tegyük félre, mert megtörtént, nem tudunk rajta változtatni, és koncentráljunk inkább a jövőre. Nekem szerencsére adatott meg olyan barát, aki tényleg a legmélyebb pontokban is velem volt, és mindennapjaimban is ott van, és bármikor számíthatok rá, és nekünk is voltak nézeteltéréseink, hiszen nem mindenben egyezik a véleményünk, és ez így természetes. És egy-egy nagyobb vita után, amikor sokáig nem beszéltünk, rájöttünk, hogy hiányzik a másik, hiszen nem tudunk a másik nélkül élni, és amikor megbeszéltük, hogy probléma volt, de meg tudtuk oldani, akkor utána tényleg egy sokkal erősebb volt maga a kapcsolat, egy olyan sikerélményünk volt, hogy ezt is kibírtuk, hogy ezt is átvészeltük, és ezután is tudjuk folytatni.
megemlítettétek a lelki életben való megújulások között a tanúságtevő életet. Ez miben állhat? Hogy valaki él egy átlagos életet, és egyszer csak hoz egy döntést, hogy ez így nincs jól, hogy ő Isten országát nem építi, hanem csak legfeljebb élvezi annak előnyeit, és egyszer csak rájön arra, hogy neki ebben feladata van, küldetése van. Hol és milyen formában lehet tanúságtevő az életünk?
Lehet például iskolában, munkahelyen, vagy akár a saját családunkban is, vagy a baráti körünkben, mondjuk olyan alkalmakkor, amikor emberek között tartózkodunk és hatással vagyunk rájuk. Hogyha egy mondjuk katolikus szemmel nézve egy vallásos és tiszta életet képviselünk, akkor azzal lehet, hogy másnak is megadjuk ezt az esélyt vagy lehetőséget, hogy esetleg ő is mondjuk elkezd templomba járni, és ezáltal az ő élete is jobb lesz. Vagy egyszerűen csak, hogy mást lát tőlünk, hogy nem az emberi hulladékot gyakorlatilag, hanem hogy tudunk kedvesek lenni, tudunk úgymond ott lenni a másiknak. És szerintem ez a legtöbb embernek újrakezdés, mert aki csinálja, annak egy új élmény, egy új érzés, hogy segített máson, aki pedig kapja, annak is, mert látja, hogy segíthet máson, meg hogy dolgokkal gazdagszik ezáltal.
És hát nem kis bátorság kell hozzá azért, mert valljuk be őszintén könnyebb középszerűnek lenni, úgy beleolvadni a masszába, a tömegbe, és hát nehezebb azt a döntést meghozni, hogy én valahol így úttörő leszek valamilyen ügynek a véghez vitelében. És hát igazán ez egy tényleg újrakezdés, amikor valaki azt mondja belülről, hogy végre engedek a Szentlélek késztetésének, és mondjuk szembe megyek a világgal egy-két dologban, egy-két közgondolkodásban. Azért ez nem egy egyszerű történet. Ami talán számunkra a leglényegesebb, itt a sok-sok példa után, amit a hétköznapi életből és a lelki életből hoztatok, az az, hogy egyáltalán miért van szükségünk újrakezdésre, illetve arra már rá is jöttünk, hogy szükséges egy csomó helyen, de miért jó, vagy hogyan lehet jó ez nekünk? Mert lehet ugye rossz is, valaki tönkre is mehet egy újrakezdésbe, de ha végül valaki sikeresen is jól csinálta, akkor sok minden tud ebből profitálni, ő is, meg a környezete is. Miben lehet jó egy újrakezdés?
Én magával az újrakezdés érzésével szeretném indítani ugye ezt a több pontos felsorolást, mert nekem rengetegszer volt az életemben olyan, hogy úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, hogy utálom, ami körülvesz, és amikor valami újat vittem bele, vagy valamit újrakezdtem, akkor ez adott egy olyan felszabadítást, vagy egy olyan laketet, meg reményt, hogy megérte, meg is láttam a céljaimat, és megint úgymond önmagam voltam, vagyis hát nyilván önmagamnak egy jobbik változata.
Talán csak abban különböznek egymástól emberek, ha ebből a szemszögből nézzük, hogy az egyik fele az embereknek egy ponton túl már nem akar újrakezdeni, vagy úgy elege van az újrakezdésekből, feladja. Az emberek másik fele meg azt mondja, hogy igenis mindig föl lehet kelni, föl kell kelni, és lehet ebből tapasztalatot gyűjteni, meg lehet találni itt az új feladatkörömet, szerepemet, és hát talán csak emiatt kiegyensúlyozottabbak ezek élete, vagy példaértékűbb, mint az előző csoporté. Tehát sokszor az abban, hogy ilyen különleges képességeket keresünk, akár a szentekben, akár másokban pedig ilyen nagyon egyszerű dolgokon múlik, hogy folytatja az újrakezdést az életében, vagy pedig abba hagyja az eddigi újrakezdéseket?
Szerintem legtöbbször ott áll meg a dolog, hogy ugye látunk magunk előtt valamit, hogy mondjuk, nem tudom, egy barátunk is újrakezdett valamit, és hogy neki ez mennyire egyszerűen ment. És nem látjuk, hogyha mi még nem tartunk egy adott szinten, nem látjuk azt az energiát, amit belefektent, meg azokat a nehézségeket, meg félelmeket, esetleg kudarcokat, amikkel ő is már rendelkezik, és amikor mi is újrakezdjük, és már szembesülünk is velük, hogy hát nem minden jön össze elsőre, hát nem mindenből kaphatom meg azt az adott jegyet, vagy nem tudom, fizetést, attól függ, kire vonatkoztatjuk, akkor befejezzük, mert
mert nem jön az az a siker, amit a mi generációnk elvárna, hogy rögtön lássa az eredményt, és rögtön azonnal mindent. És emiatt feladjuk, mert azt érezzük, hogy értelmetlen.
Én is már több közösségi portálon láttam egy ilyen képet, és szerintem olyan igaz, egy jéghegy volt a képen, és a vízből kilátszó részére rá volt írva, hogy siker, és ez ugye csak egy töredéke annak, ami a jéghegy, mert tudjuk, hogy a jéghegynek a nagy része víz alatt van, és az aljára oda volt írva mindaz az önmegtartóztatás, az a küzdés, ez a megalázkodás sok esetben, és minden olyan sokszor nem biztos, hogy kellemes és kényelmes dolog, ami szükséges volt ahhoz, hogy elérjük azt a sikert, amit a többi ember lát. És ehhez el kell érni egy szintet, hogy valaki véghez tudjon vinni egy ilyet, amiből mindenki csak keveset lát, és csak az adott személy tudja, hogy ő mit tett érte. És ehhez az élet minden területén kell egy lelki erő, egy kitartás, céltudatosnak kell lenni, és akkor lehetünk sikeresek minden téren.
Azt gondolom, hogyha megfigyeljük azokat az embereket, akik sokszor és jól tudnak újrakezdeni, azokat mindig találunk valamiért, hogy ők ilyen távlatokban gondolkodnak, hogy nem csak a szemük elé néznek, nem csak ilyen rövid távú céljaik vannak, hanem nagyobb ívű. És ebből a szempontból hát mi vagyunk a legszerencsésebbek keresztények, mert még kaptunk egy olyan világszemléletet, hogy például az élet nem csak itt ezen a földön lévő pár évtized, például, hogy az értékek azok fontosabbak, mint a ételital, meg a ruházat, tehát egy csomó mindenben mi egy olyan szemléletet kapunk, ami nagyon ilyen hosszú távú. Tehát nem véletlen, hogy a kereszténység eszméje ihlette meg talán a legtöbb újrakezdő embert a történelemben, hiszen én talán a hitem nélkül nem is tudom, hogy lenne erőm sok helyzetben újrakezdeni. És amellett, hogy az ember persze próbálja tervezni az életét, de valahogy mindig próbálok nyitott maradni arra, hogy elhiggyem azt, hogy a gondviselés hozhat váratlan helyzeteket. Úgyhogy egyfajta rugalmasságot is ad a kereszténység szerintem az embernek, és egy jó képességet az újrakezdésre.
Nem tudom, hogy ez csak nálunk, vagy mikor korszellem, hogy ha valami rossz történik, akkor azt próbáljuk meg elfelejteni, meg különböző módokon úgy feldolgozni, hogy az könnyű legyen. Viszont a vallásban szerintem pont az a jó, hogy nem veszi el a dolgoknak a súlyát, mert hogyha valami nehéz, az ugyanúgy nehéz. Viszont egy olyan utat az ember lelkének, ahol mégis van számára egy kicsi jó, ott van a remény, ott van az, hogy van miért erősnek lenni, meg látja a jövőjét. És például hittanon is, ugye szóba jött már a mennyország egyszer, és hittanon is errefelé próbál a tanár minket orientálni, hogy vannak a földön mennyország pillanatok, de azok tényleg csak pillanatok.
A mai adásban egy tulajdonképpen teljesen hétköznapi tapasztalatból, az újrakezdés kényszeréből, meg az újrakezdés helyzeteiből indultunk ki, és milyen jó, hogy az Isten világában mindenből lehet ilyen következtetéseket levonni, mint amire sikerült ezen a mai adásban is, hiszen nem csak megtaláltuk azt, hogy hol alkalmazzuk az újrakezdést, hanem arra is rájöttünk így közösen, hogy mennyi haszna van a lelki életünkben az újrakezdés képességének. Bízunk abban, hogy még nagyon sokat tudunk ezen a területen fejlődni, és fogunk tudni jól újrakezdeni az életünkben, és ezt kívánjuk a kedves rádióhallgatóknak is. Nem azt kívánjuk, hogy ne legyenek nehézségek, hanem azt kívánjuk, hogy ezekben jó irányba bátran, határozottan és jól tudjanak újrakezdeni mindig. És erre a szándékra mondjuk el imádságunkat. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2017. december 20-ai adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,